Szeretett testvéreim, az élőisten igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával Urunk üzenetét hirdetni kívánom most közöttetek, a Lukács evangéliuma 24. részéből a 32-től a 36. versig terjedő igeszakaszból olvasom. Míg ezt az igeszakaszt olvasom és magyarázom, foglaljuk el a helyünket. Lukács evangéliuma a 24. részéből a 32-től a 36. versig terjedő ige szakaszból így szól, ami Urunk írott igéje hozzánk. Ekkor így szóltak egymásnak, nem elülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az uton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyülve találták a 11-et és a velük levőket. Ők valóban elmondták, hogy feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Az elmúlt napokban sok mindent megtanulhattunk ezekről az emmausi emberekről, és tegnap este azzal fejeztük be ezt a sorozatot, hogy amikor megérkeztek a házukhoz, ott már el kellett nekik személyesen dönteni, hogy tovább engedik-e Jézust az úton, vagy pedig behívják, csak egy néhány óra lesz, és egy emlék lesz a vele együtt eltöltött idő, vagy az igazi közösség Krisztussal attól a perctől kezdve kezdődik, és ők az utóbbit választották, nem hagyták, hogy Jézus tovább menjen, behívták, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehajlatott, és Jézus elfogadta az ő meghívásukat, bement hozzájuk, és ott a házban rögtön átvette a gazda szerepét, az asztal főre ült, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, nekik adta, és ott ismerték fel őt, kenyér megtöréséről. És hirtelen az a szomorúság, az a csüggedés, az a reménytelenség, ami addig betöltötte őket, örömre váltatott fel, mert ott ismerték fel az asztalnál, a házukban ülve, hogy aki melléjük szegődött az úton, aki szeretettel kérdezte őket és magyarázta nekik az írásokat, az a számukra sokáig ismeretlen útitás maga a feltámadott Krisztus volt. És az Úr Jézus Krisztussal való találkozás határtalan örömet és határtalan békességet munkált az ő szívükben. És amikor testvérek Jézus eltűnt a szemük elől, akkor nem estek újra csüggedésbe, reménytelenségbe, nem lettek újra szomorúak, és az is olyan csodálatos, hogy nem kezdték el Jézusnak a hiányát felemlegetni, azért, mert tudták, hogy Jézus bár tesz szerint eltávozott közül, de velük maradt, ott maradt a szívükben. És egyáltalán kérdezhetnék, hogy miért tűnt el Jézus a szemük elől. Miért nem maradt velük testben? Azért, mert Jézus ma is nem úgy akar az övéi között lenni testben. Ő úgy akar jelen lenni az övéi között igéje és az ő szent lelke által. És az a csodálatos kegyelm az Istennek, hogy ő ma is jelen van. Hiszen ezen a reggelen is megelőzött bennünket. Mielőtt elindultunk ide a templomba, ő már várt ránk. És ő volt az, aki elindított. Ő volt az, aki fogadott itt minket. Ő volt az, aki előt adott nekünk az úton. És ő maga ígérte meg, amikor elment a mennybe erről a földről, ott a Máté evangélium a 28. részében és annak az utolsó versében, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez egy óriási, hatalmas ígéret az Úrnak. Ezt az ígéretet ő nem mondta vissza. És az, hogy veletek vagyok minden nap, az azt is jelenti, hogy számíthattok rám. Veletek vagyok az örömeitekben. Veletek vagyok az életetek nehéz útján. Veletek vagyok a betegágyon. Veletek vagyok a műtőasztalon. Veletek vagyok a koporsó mellett állva, amikor valakinek a koporsójára borultok rá. Veletek vagyok, és erőt adok, és felemellek, és hordozlak, és viszlek, és megvigasztallak. Ott vagyok melletted akkor is, hogyha sokszor távolinak tűnök, ott vagyok melletted akkor is, hogyha a közelségemet nem érzed. És ez a kegyelem, hogy itt van a gyülekezetben is. Mert megígérte Máté evangéliumában, olvassuk a 18. és 20. versében, hogy ahol az én nevemben ketten vagy hárman összegyűltök, én ott vagyok közöttetek. Ezért harangozhattunk ma reggel is, és ezért telíthettük meg a kegyelem asztalát, mert hiszük, hogy a mi Urunk itt van. És az a kegyelem, testvérek, hogy ő nem csak bennünk akar maradni, hanem Jézus Krisztus bennünk akar maradni. Bennünk akar élni, bennünk akar lakni. És nagy ajándék, amikor valaki el tudja mondani ennek a Krisztusnak az ének soraival, hogy jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá szívem, lelkem. Amikor valakinek nem csak a háza, az otthona lesz az Úr Jézus Krisztusnak a lakóhelye, hanem a szíve válik Krisztus lakóhelyévé. Amikor az Úr Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy el fog tőlük menni, és elfogja őket a szomorúság, akkor ígér nekik egy pártfogót, egy vigasztalót, egy szentet, és azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek. Mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a pártfogó, a vigasztaló szentélye. És így folytatja János evangéliumában, így olvassuk, 14. részben, 15., 16. és 17. versekben, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek maradjon örökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, nem is ismeri, nem is látja őt. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. És erről a pártfogóról, erről a vigasztaló szentléletről mondja az Úr Jézus, hogy majd megtanít benneteket mindenre, eszetekbe juttatja, amit mondtam, és elvezet titeket a teljes igazságra. És tudjátok, mekkora ajándék az, hogyha valaki tényleg megkapja az Istennek a lelkét. Mert Jézus azt mondja egy másik helyen, a Lukács evangéliumában a 13. részben, hogy a mennyei Atya ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És a szent lelket ezt kérni kell, hogy szoktuk is énekelni, hogy Isten élő lelke, hogy áldva szállja rám. És akikben ott van az Istennek a lelke, azoknak az életében ez a Szentlélek megdicsőíti Krisztus. Azoknak valóban eszükbe jut az, hogy mit mondott az Úr. És testvérek, azok egy-egy szomorú embernek, az egy gyász, azok egy betegágy mellett is, vagy egy gyászban lévő embernek is nem olyan hamis vigasztalásokat fognak mondani, mint általában a világ fiait jellemzik. Mert hogyha valaki elveszik valakit az életéből, nézzétek meg, hogy általában milyen hamis vigasztalást szoktunk egymásnak adni, amiből nem lesz gyógyulás. Én senkinek nem szoktam azt mondani egy-egy veszteségkor, hogy részvétem. Mert esetleg ez a legnagyobb hazugság, amikor valaki azt mondja a másiknak, hogy őszinte részvétem. Hát hol tudok én annak a családnak a fájdalmával részt venni? Hol érzem én azt a fájdalmat, amit ők éreznek? És nem olyan régen, amikor nagynénének 59 éves férje 20 perc alatt elment ebből a világból, mert két szívinfarktust kapott. És úgy telefonáltak utána, a bibliórán voltam, hogy meghalt az unoka bástyám. És amikor bementem, megfogtam a nagynénén kezét, és azt mondtam, hogy nénye, nem azt mondom, hogy őszinte részvétem. Azt mondom, hogy az Úr Jézus erősítsen és vigasztaljon meg. Mert senki más nem tud megerősíteni, és nem tud senki más megvigasztalni Jézus Krisztuson kívül. Meg azt testvérek, hogy törődj bele, nem te vagy az első, nem az utolsó, más is kibírta, meg majd az idő mindent begyógyi. Ezek olyan kamis szavak. És mennyivel nagyobb dolog az, amikor valaki azt mondja, hogy persze, tudom, hogy nagyon fáj, de tudom, mit ígért az Isten. És idézi az igét az Ézsaiás könyve 41. részét, a 10. versét, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Én megerősítlek és meg is segítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amikor el tudod valakinek mondani, hogy nem az idő fogja begyógyítani a sebeidet, hanem Jézus Krisztus az igazi gyógyító. És nem az emberek fognak megvigasztalni, hanem maga az Úr, aki egy csodálatos képet használott az Ézsaiás könyvében a 66. részben, hogy ahogy az anya vigasztalja az ő gyermekét, aképpen vigasztalnak én titeket, mert tőlem jön a vigasztalás. És amikor el tudod mondani, hogy azt ígérte az Úr Jézus, hogy az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, mint a világ adja. Nem nyugtalunk, hogy ég a szívetek, se ne féljen. És amikor rá tudsz mutatni egy-egy gyászoló előtt is, hogy tudod, ott van az igében, az Ézsaiás 53-ban, hogy betegségeinket ő viselte, a fájdalmainkat ő hordozta. Elhiszed, hogy a tiédet is hordozza. És ez az isteni nagy kegyelem, testvére, hogy ezek az emberek, akik ennek a történetnek a főszereplői, addig is, amíg nem találkoztak hazafelé menve Jézussal, addig is, amíg nem ismerték fel a házukban, de róla beszéltek, vele foglalkoztak, azok a dolgok töltötték be az életüket, a szívüket, amelyek Jézussal történtek. És amikor csatlakozott velük és beszélgetett velük, akkor elfogadták útközben, amit Jézus mondott. Nem háborodtak fel. És aki testvére Jézussal találkozni akar, aki Jézus meg akarja ismerni, úgy, mint megváltóját, urát és szabadítóját, annak meg kell hozni az áldozatot. Annak meg kell lenni az alkalmakat áron is. Annak itt kell lenni a gyülekezetben minden alkalommal. Nem csak 6-szor egy évben, amikor megtalítik az urasztalát. És nem csak a nagy ünnepekbe kell megjelenni. Aki Krisztussal találkozni akar, annak itt van a helye. Mert Krisztussal csak itt lehet találkozni. Az övéi között, a gyülekezet közösségében. És Isten ma is elvégzi igéjét szent lelke által, hogy valaki megismerje Krisztust az üdvösségre, mint hogy megismerték ezek az emmausi férfiak. És mi lett ennek a felismerésnek a következménye? Azt is olvastam itt, hogy nem csak örvendezni tudtak, hanem mindjárt megosztották egymásra ezt az nagy örömöt. Azt mondják, hogy nem hevülte, végigfolytában nem gerjedezett a szívünk az úton, amikor magyarázta nekünk az írásokat. És hirtelen valami belső vár elkezdte őket feszíteni, indítani, hogy vissza kell menni. Hova? Vissza Jeruzsálembe. És oda miért kell visszamenni? Mert ott hagytuk a többieket, ott hagytuk a közösséget. Ők is olyan szomorúak, reményveszettek, mint mi vagyunk. Hát el kell nekik mondani a jó hírt, hogy nem kell már bántódni, mert Jézus Krisztus tényleg él, és legyőzte a halált. És nézzétek meg, milyen csodálatos, hogy még abban az órában útra kelnek. Nem azt mondják, hogy 12 kilométer gyalogoltunk hazáig, meg már besötétedett, meg éjszaka van, meg fáradtak vagyunk, majd kipihenjük magunkat, és holnap reggel visszamegyünk, megújult erővel. Nem! Nem foglalkoznak azzal, hogy mi történik majd vissza az úton, hogy lesz-e erejük egyáltalán még annyit gyalogolni, mint hazafelé. Mert vitték a nagy örömhírt. Mert az Úr Jézus Krisztussal való találkozás teljesen áthangolta őket. Szomorú emberekből, csüggett emberekből, reményvesztett emberekből, örvendező emberekké formált őket. Egy történet arról szól, hogy egy árverésen egy jócska hegedűt oda tettek a kalapács alá. És aki vezette az egész árral, és azt mondta, hogy ütött-kopott ez a hegedű, de 1000 forint a kikiáltási ára. Ki ad érte többet? Szinte senki nem jelentkezett. És a végén már azt mondták, hogy nem fog elkelni. És egyszer csak a tömegből jelentkezett valaki. Azt kérte, hogy engedjék meg, hogy a kezébe vegye a hegedűt, és hadd játszon rajta. És megengedték. És amikor maga az állához szorította a hegedűt, és rátette a burokra, vonott, és elkezdett játszani, mindenkinek tátogatott a szája. Olyan gyönyörűen játszott azon a hegedűn. És a végén kiderült, hogy ő volt a híres Paganini, a hegedű művész. A végén 100 000 forintot adtak a hegedűért, így kelt el. És ott volt a történetben, hogy nem az a lényeg, hogy milyen a hegedű kívülről. Mennyire ütött, kopott és használt. Az a lényeg, hogy kinek a kezében van a hegedű, és ki az, aki húzta. És testvérek, lehet, hogy sokszor a mi életünk is ilyen mutatott a hegedű. Ütött, kopott, törékeny. De az a kérdés, hogy a te törékeny életed, a te palányi csepnyi életed is kinek a kezébe van? Ki az, aki áthangolhat? Ki az, aki a kezébe mehet? Ki az, aki játszhat rajtad? És milyen dallamok jönnek ki belőled? Ömölhet belőled keserűség. Ömölhet belőled elégedetlenség, panasz. És ömölhet belőled a békesség, az öröm, a hálaadás. Van egy olyan lénynek, egy hangszer, hadd legyek kezedben, Istenem, míg kezemet felemelem, ó, hangold fel, hangszerem, hangolj fel engem, míg kezemet felemelem, hogy dicsérő ének hangozzék az ajkangló szebben, míg kezemet felemelem. Akarsz ilyen égi hangszer lenni az áldott mesternek, a gyógyító úrnak, Krisztusnak a kezében? Engedd, hogy hadd legyen végre a kezébe az életedet, és hadd hangoljon át az ő tetszése szerint. És ezek az emberek, testvérek hazafelé fáradtan gonszolták magukat Jeruzsálemből. Visszafelé meg szárnyaltak, mert Jézus vitték a szívükben. De tulajdonképpen azt is mondhatnám inkább, hogy nem is ők vitték Jézust, hanem Jézus Krisztus vitte őket. Ő adott nekik erőt. És amikor beállsz ebbe a szolgálatba, akkor ezt fogod átélni és megtapasztalni, hogy nem te vagy az, aki viszed őket, hanem ő az, aki visz téged. Oda visszatod a másik emberhez, ahhoz a magányoshoz, ahhoz az állához, ahhoz az özvegyhez, ahhoz a reményveszekhez. És ő az, aki a szádbajtja mondani valót, hogy mit kell elmondani neki. Olyan hálás a szívem, hogy ott van az Ézsaiás könyvében a 46. rész 4. versében, amikor azt mondja az Isten népének, hogy vénységetekig ugyanaz maradok, ős voltokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én erősítlek meg, én mentelek meg, így szól az Isten. És belegondoltál már, mekkora kegyelem, hogy vénységetekig ugyanaz maradok, aki a bölcsőtől kezdve hordoz és melletted áll, ő visz téged szíve utolsó dobogásáig. És hogyha megérted, akkor lehet, hogy sokszor nehéz uton kell végigmenni. És kemény próbákat kell átélned, de el fogod tudni mondani. És ezt tapasztalatból mondom, testvére. Nem olyan régen volt a feleségemnek egy nagy combcsontörése és műtéte is volt. És mielőtt műtőasztalra fektették, előző este még szolgáltam az egyik gyülekezetben, hétközi istentiszteleten. És direkt választottam azt az éneket, azt énekeltük főéneknek, hogy áldjad én lelkem a dicsőség erős király. És amikor odaütöttünk az éneklésbe, álltam a szomszéken és potyogtak a könnyém, és alig tudtam énekelni. De olyan jó volt hálában énekelni, miközben a feleségem készült a műtétre, hogy áldjad őt, mert az Úr mindent bölcsen intézett, sasszágon hordozott, vezérel bajodban védett. Nagy irgalmát naponként tölti ki rá, áldását mindenben érzed. De ezt csak azok tudják elmondani, akik ezt megtapasztalják, hogy az Isten sasszágon hordoz. A legnagyobb mélységben is erőt ad. És azt olvassuk, hogy tele volt ezeknek az embereknek a szívük örömmel, a szájuk meg tele volt örömhírrel. És amikor oda mennek Jeruzsálembe, azt olvassuk, hogy a többiek milyen nagy örömmel fogadják őket. Mindárt, ahogy benyitnak, azt mondják, hogy feltámadt az Úr. És megjelent Simonnak, valóban él. Azt olvastam, erre ők is elmondták, mi történt az úton. Fölismerték fel a kenyér megtöréséről. Megosszák egymással az örömhírt. Egymás hite által épülnek. És ez a gyülekezetnek a szerepe. Azt mondja Pál apostol a Kolossé levelében, a 3. rész 16. versében, hogy Krisztus beszéde lakozik benetek gazdagon. Úgyhogy buzdítsátok egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Mindenkor hálaadással zengedezve szívetekbe az Istennek. Testvérek, amíg Krisztus nélkül élünk és járunk, addig igaz van, amit egy énekben így mond az ének jó, hogy az úgy sötét előtte, ha fényeddel meg nem világított. Krisztus nélkül nem tudjuk, hogy merre menetelünk. De ha megismerjük őt, akkor igaz lesz a folytatás is. De így, Uram, a mennyből jövő fénynél, reát tekintve biztosan indulok. És lehet, hogy egykor már te is tagja voltál a közösségnek, a gyülekezetnek, mint ezek az emmósiak. Aztán lehet, hogy te is, ahogy ők kifelé mentek, hogy első este hallottuk Jeruzsálemből, így mentél te is kifelé az egyházból, a gyülekezetből, mert hogy ők értelmetlennek tartották, hogy ott maradjanak Jeruzsálemben, és azt mondtak, hogy értelmetlennek maradni a gyülekezetben. És sokféle oka lehet testvére ma is annak, hogy valaki elmenjen a gyülekezetből. Valaki azért megy el, mert megsértődik. Valaki azért megy el a gyülekezetből, mert esetleg szinte kinézik a templomból. Sajnos ilyen is elő szokott fordulni. Nálunk, most nem tudom, hogy hogy van, de még régebben volt az, hogy minden családnak meg volt úgymond a féke. És akkor egyszer bejött valaki, és ráfölmettek a jó templomosok, hogy nem jó helyre ültél. És attól kezdve nem jött többé. És mindig azt szoktam mondani, hogy testvérek, meg ne szólítsunk senkit se, hogy hova ült. Annak örüljünk, hogy nincsenek üresen a székek és a dolgok. És örvendezzünk, hogy vannak testvérek, akik jönnek és vágynak. Aztán valaki azért mehet el a gyülekezetből, mert felfogalkodott és büszke. Azt mondja, hogy kérem szépen, én már itt semmi jót nem tudok tanulni. Nekem itt már semmi újat nem mondanak, én másra várjuk. És valaki lehet, hogy azért megy el a gyülekezetből, mert állandóan itt érkezik. Azokra mutogat, akik a templomba járnak, hogy miért mennek ilyen meg ilyen emberek. Bűnösök. Csak hogy ezt felejtik el, hogy tényleg a gyülekezet az a bűnösök családja. A kegyelemre szorult, megváltott bűnösök családja. Spurgeon a prédikától fejedelem írja le, hogy egyik alkalommal elment hozzá a gyülekezetben Justin, és azt mondta, hogy lelkész úr, én itt már semmi újat nem kapok, meg aztán ebben a gyülekezetben olyan sok bűnös ember van, nem tökéletes az a gyülekezet, szeretnék máshol menni, mondta Spurgeon a prédikátor, tessék parancsolni. És elment az asszony, és a városban minden gyülekezetet végignyert. Elment a presbiteriánusokhoz, elment a Jehova tanúihoz, elment a katolikusokhoz, meg még ami gyülekezet csak létezett. És a végén visszajött a lelkészéhez, és azt mondja, hát felháborítom. Mindenhova elmentem, de sehol nem találtam tökéletes gyülekezetet. Mindenütt bűnös emberek voltak. Mire Spurgeon azt írta, hogy ha találtok ezen a földön egy tökéletes gyülekezetet, mondjátok meg nekem, hogy hol van ez a gyülekezet. És én ebben a gyülekezetben elmegyek, és megkeresem ezt a gyülekezetet, ha a világ túlsó szélén van is. De attól félek, hogy amikor én oda bemegyek, az a gyülekezet rögtön megszűnik tökéletes gyülekezet lenni, mert én egy nyomorú, bűnös ember vagyok. A testvérek ezen a földön nincsen tökéletes gyülekezet. Van egy olyan ének, ami úgy kezdődik, hogy új szület, hogy Uram én nekem. És van ennek az utolsó versében egy olyan, hogy Jézusat egy gyógyító kezen megfogta már a szívemet, és én is tudom, bűntelen leszek hol, itt a földön, itt nem. Majd nálad odafel, a mennyben odafel. Viszont ma az ige azt üzeni neked rajta keresztül, hogyha vágysz őszinte testvéri közösségre, és egymás hitáltal való épülése, akkor gyere vissza a gyülekezetbe. Ha csak ritkán jársz, gyere vissza, és gyakorold alkalomról alkalomra, mert itt a helyed. És akkor meg fogja neked az Isten mutatni a kéred tőle, hogy hova kell menni, kihez kell menni, milyen üzenetet kell vinni. És még egy gondolat, hadd fejezem be ezzel, miközben egymással beszélgetnek ott a tanítványok, most már örvendezve, hogy mi történt Jézussal, hogy feltámadt a halálból, hogy ismerték meg, és hogy találkoztak vele. Azt olvastam, hogy maga a feltámadott Jézus is megállt közöttük, és köszöntötte őket, békesség nektek. És ezen a vasárnap délelőttön Krisztus így állnak most közöttünk, és felkínálja nekünk az ő áldozatának jó hírét, hiszen a megtört kenyér és a kitöltött bor itt az urasztalán, az ő áldozatának a jegyei hirdetik nekünk a megtisztulást, a bűnbocsánatot, a bűneink által való feloldozást és az örök életet. És azt mondja Jézus, békesség nektek. Mert ez az ő csodálatos ajándéka, hogy ő nem csak megjelenik néha-néha az övéi között, és nem csak elküld valahová, hanem velünk jön. Sőt, sokszor megelőz minket. És aki testvére találkozik az Úr Jézussal, annak nem lesz kérdése többé, hogy ott van-e nekem a helyem a gyülekezetben, vagy nincs. Tegnap este még beszélgettünk valakikkel, hogy általában, amikor elmegyek egy családot meglátogatni, és különösen olyan családhoz megyek, akik nem nagyon szoktak tempóba menni, hogy próbálom őket biztatni, hogy jöjjenek, hát erőltetni nem lehet. Általában azt szoktam kérdezni, hogy van önnek családja? Hát hogy ne lenne? És vannak gyerekei? Van. És hol vannak a gyerekek? Hát távol, itt meg ott oda mentek, félhezően nősültek. És várja őket haza? Hát hogy ne várnám? És örülnek, amikor hazajönnek? Hát hogy ne örülnék? És szomorkodnak, ha nem jönnének egyszer sem? Hát tiszteletes úr, hogy ne lennék szomorú? És ilyenkor szoktam egy nagyon fordítani beszélni, hogy az gyülekezet is az Isten családja. És az Isten ide várja az ő gyermekeit minden vasárnap. Meg hétközben, amikor alkalmunk vannak. És ha nem jössz, ha kifogásokat keresel, akkor őt szólítod meg, megkülkozol fájdalmat. Mert ha családtagnak érzed magad, ha nem csak református a neved, hanem Isten gyermek, akkor itt fogálják. Egyszer az történt, hogy egy katonaságnál felsorakoztatták a közlegényeket, az őrmester úr odaállt, és elkiáltotta magát, hogy aki szabó, az lépjen ki a sorból egyet előre. Három fiatalember kilépett, és rájuk szólt az őrmester úr, jobbra át, irány a műhelybe gombot varni. Három fiú át tovább megszeppenve. Tehát rájuk ordított, nem hallották, mit mondtam, jobbra át, irány a műhelybe gombot varni. De az egyik megszeppenve megszólalt, őrmester úr, nekem csak a nevem szabó, de én varni egyáltalán nem tudok. Félő testvérek, hogy sokan lesznek majd az Isten ítélő szék előtt olyanok, akiknek lehet, hogy az volt a nevük, hogy református. De meg voltak keresztelve a templomba, még lehet, hogy úrvacsoráztak is, néha alkalomat után, még adakoztak is, meg konfirmáltak is, de semmi közük nem volt Krisztushoz. És ettől bővizdenne minket az Isten. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hozzátartozni, életre, halálra vele összekötve lenni, és róla bizonyságot tenni. És aki Krisztus gyermeke lesz, és Isten gyermeke lesz Krisztus által, annak már többé nem az lesz a fontos, hogy a saját dicsőségét keresi. És nem az lesz a fontos, hogy megemlékeznek-e róla, vagy nem emlékeznek meg róla. Még az sem lesz fontos, hogy egy egyházi táblán ott lesz a neve, vagy nem lesz ott a neve. Mert nem tündökölni akar, hanem szolgálni. És annak fog a legjobban örvendezni, amit Jézus egyszer a tanítványoknak mondott, amikor egy sikeres szolgálat után visszajöttek, és nagy örömmel beszámoltak neki, hogy Uram, akkor a hatalmat adtál nekünk, hogy még az ördög is engednek a te nevedbe. És azt mondta Jézus, hogy ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennybe. Nem az a lényeg, testvérek, hogy hol szerepel a nevem, és hányszor szerepel ott a nevem, hány helyen. Az a lényeg, hogy a legfontosabb helyen legyen felírva. Az élet könyvébe, nem tintával, hanem az áldozati báránynak, Jézus Krisztusnak a vérével. Lehet, hogy sokszor úgy vagyunk itt, ahogy egy hallelujában mondja az énekíró, és talán mindjárt életére ez volt jellemző Krisztus nélkül. Ahogy volt idő, mikor még éltem csak magamnak én. Hallom, ahogy hív szeliden, ám ne így szól büszke szívem, semmi te, minden csak én. Aztán volt egy kis engedmény, van mit te, van mit én. Aztán egyre jobban kezdtem megismerni Krisztust, és egyre több területet adtam át neki, többet te, kevesebbet én. És az utolsó verszakban az van, hogy minden csak te, semmit sem én. És hol marad az én testvér? Az én meghalt. Ott maradt a kereszten. Pál apostol írja a Galata levél második részének a 20. versében, Krisztussal együtt én is megfeszítettem. És élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet élem, az Isten fia szerint való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta életem. Áldjon meg benneteket az Úr, hogy érvényes legyen reátok, s mindnyájunkra az, amit egy lelki ének utolsó verszakában így foglalt össze az énekíró. Amerre járok, merre kelek, te légy Uram a vezérem, hogy saját termem akaratom ne legyen többé én nékem. Ne éljek többé már soha én, lelkeddel élj te bennem, s majd által lépve a gyöngykapu, Uram,